megérkezett a hang, és úgyhogy sok szeretettel köszöntök mindenkit. Házi gazdai minőségben a Szabad Egyetemen Sándor Ildikó vagyok, a beszélgetés moderátora. Ez a Szabad Egyetem idén az 50 éves táncház mozgalomnak szentelődik, és az első napon pénteken a legelső táncház két kulcs embere, két szemtelenül fiatal, 80-as volt a vendégem, Lelkes Lajos és Toller Antal Huba, és végre meg lehetett tőlük hallgatni a legelső táncház valódi igaz történetét. Ilyen több is van, ez egy ilyen folklór jellegű szöveg, és több variánsa is van. Most én úgy gondolom, hogy sikerült a legigazabbat begyűjteni, hangfelvétel is készült. A tegnapi napon Daróczi Ágnes és Bársony János voltak a vendégeim, és velük a táncház mozgalommal párhuzamosan indult, majd pedig avval szorosan összefonódott cigány népzenei és néptáncos folklór mozgalomról beszélgettünk. És a logikus folytatás az lenne, hogy a mai napon üljön itt Hamar Dani, és tegnap én vétettem, mert ezt ígértem annak, aki itt volt, de tévedtem. Ő majd holnap lesz, ugye ez lenne az időrend, hogy a muzsikás táncház következzen. Megfordult a sorrend ráérések és praktikus okok miatt, és Kata, aki mindig mindennel készül, íme a demonstrációs anyag a muzsikáshoz. Jön az is. A mai napon arról a táncházról és a körülötte levő egyéb tevékenységekről lesz szó, amikről nekem az a véleményem, hogy a táncház módszert a legtökéletesebb, a legteljesebb formában tudta megvalósítani. Miért is? Mert a táncolás és a zenélés mellett az előadások, a daltanítás és a kézműves tevékenység felnőttek számára a táncházak rendszeres elemei voltak. Én azt gondolom, hogy ebben a teljességben soha senki más felnőtt táncházat nem csinált, mint az a két ember, akivel ma beszélgetni fogok, Havasréti Pál, aki a Téka Együttes tagja, volt, van ebben az időszakban, illetve Veszprémi Kata, neki is egy nagy tapsot kérek, aki sok minden, hogy mondjam, státuszában is megemlíthető, most itt ennek a Téka Táncháznak és Téka Táboroknak a háziasszonyaként vendégünk. És kezdjük is a beszélgetést még egy kicsit a Téka előtti időszakból, de majd arra is kíváncsi leszek, hogy a Téka hogyan született, és a vízilabda és a népzenélés között micsoda szörnyű dilemmáid voltak, Palcsi. De még a Téka előtt volt egy fonó nevű dolog, azt majd te pontosan, Kata, definiálod, hogy ez micsoda, amelyik nem csak tartalmaiban volt érdekes. Bocsánatot kérek, kedves közönségünk! Kizökkentem egy pillanatra
vagy a mikrofonba kedves, beszéltek, vagy
kedves moderátori szerepeimből, és közelítek egy zupás őrmesterhez, ebből szeretnék visszamenni moderátorba. Megértem azokat is, akik ide beszélgetni és fröccsözni jöttek. Kérem, hogy tiszteljenek meg bennünket avval, hogy a mostantól való egy órában ez a hely elsősorban arra való, hogy egy intellektuális program, egy számunkra fontos dolog, egy beszélgetés jöjjön létre. Én azt szeretném, hogyha azok, akik azért vannak itt, hogy ezt hallgassák, azoknak hallhatóvá váljon ez a halhatatlan mozgalom. És azt is szeretném, hogy engem halljon a két beszélgetőtársam, és esélyem legyen, hogy a válaszokat meghallgatom. Tehát kérem, hogy bárki bármiért is jött ide, azt a tevékenységet, amit végez, segítsen összehangolni a mostani fő tartalmi programmal. Köszönöm szépen. Szóval ott tartottunk, hogy volt ez a fonó, amelyik önmagában is érdekes, de hogyha arra gondolunk, hogy ez a 70-es évek, mert tegnap előtt elhangzottak ezek a szavak, gyülekezési tilalom, a 3T kultúrpolitikája, amiben voltak a tiltott, a tűrt és a támogatott jelenségek. Tehát ebbe a kontextusba légy szíves, helyezd el a fonót, hogy ez miért is volt ennyire izgalmas, kik látogatták, és mi történt itt, ez a te lakásodban zajlott.
Igen, nekem nagy szerencsém volt az élettel, mert Lett egy nagy lakásom, amiben ketten éltünk a barátnőmmel, aki nálam háztartási alkalmazottként volt bejelentve, mert egyébként kirúgták a Vátiból, és a rendőrség elvitte volna, mint közveszélyes munkakerülőt. Így az én háztartási alkalmazottam lett papírom. A Fonó az egy táncházas baráti kör volt. Amikor én ebbe belecseppentem, az úgy működött, hogy mindig valaki felvállalta, hogy nála legyen. De ez egy ilyen esetleges történet volt. És akkor én vettem egy nagy levegőt, és azt mondtam, hogy de ne, hát nekem itt van ez a szép nagy lakásom, miért ne osszam meg az én barátaimmal. És akkor minden szerdán este 6-tól lehetett jönni hozzám, ha én netán vidéken voltam, vagy külföldön voltam, mert én közgazdász szociológusként dolgoztam a Városépítési Tudományos és Tervezőintézetben, akkor valakinek adtam egy kulcsot, hogy nyisd ki az ajtót, fogadd a vendégeket, majd én is valamikor hazaérkezem. Én mindig prezentáltam a zsíros kenyeret, egyébként pedig előadásokat hallgattunk a Fonó első részeként, olyan emberektől, mint Kallós Zoltán, Domokos Pál Péter, Lükő Gábor, vagy Donát Ferenc, aki ugye a Nagy Imre kormánynak volt minisztere. Olyan embereket hívtam oda, a lakásba, akik mondjuk a Váti klubba már nem fértek be, mert hogy a Váti klubot is vezettem, ott beszéltünk a 80-as évek elején, amikor a Tiszatájféle nagyon durva kirohanás volt azok ellen, az emberek ellen, akik megemlítették, hogy a határon túl is élnek magyarok. Akkor mi a Vátiban a Benes dekrétumokról beszéltünk, Erdély történetéről beszéltünk. Na most, akik hozzám jöttek a Fonóba, azokat már a Váti sem bírta el, mint előadó.
Lefordítva, hogy a támogatott tűrt, tiltott rendszerben, a tűrt volt a Váti, és a tűrtön kívüli, ami vélhetőleg tiltott lett volna, annak adtatok felületet a Fonóban.
Igen. Na most, ezek az előadások csodálatosak voltak. Annak idején a demokratikus ellenzéknek volt egy Óra utcai ugyanilyen támaszpontja, ahol a demokratikus ellenzék előadásait lehetett, és beszélgetéseit lehetett hallani. Én valahol azt gondoltam, hogy nekünk pedig a népi oldalt kell képviselni. Az az igazság, hogy én ezt teljesen nyitott helyként kezeltem. Én máig hálás vagyok a szomszédainknak, akik minket elviseltek alattunk és mellettünk. Mert azért minden héten összejött 20-30-40 ember ebben a lakásban, és hát nem voltunk mi azért annyira csendesek. És az is hozzátartozik, hogy a házban ezt mindenki szerette. Nagyon jó közösség volt. Egyáltalán nem féltem én attól, hogy onnan engem valaki feljelent. A társaság pedig, aki odajött, az pedig a táncházból került ki. Én sose felejtem el, jöttek egyszer karácsony előtt a Boka Gáborék láncos botokkal és ilyen szőrmókként beöltözködve, és a Moszkva téren megkérdezte valaki tőlük a metróba, hogy hova mentek. Hát a Fonóba. Fonóba? Gyertek velünk! És ez így ment, szóval, hogy mi nagyon nyitottak voltunk, és talán ezért, mert bátrak voltunk, ezért, és lehet, hogy megfigyeltek minket, és lehet, hogy ezért nem kaptam útlevelet, és lehet, hogy ezért nem lehettem tervező a Vátiba, de igazából más problémám ebből nem alakult. Viszont ez egy nagyon jó közösség volt, és akkor, amikor Palcsiékkal összejöttünk,
arról majd egy kicsit,
arról egy kicsit később, de az első tékatáborok szervezői, azok a Fonóból kerültek ki, akik teljesen lelkesedésből, szeretetből csinálták mindazt, amit a táborban kell.
Itt hadd kapcsoljak innen az első beszélgetésünkhöz, mert Lajos és Huba elmondták, hogy a Bihari adta azt a magot, és ott néhány ember, akik megszervezték a legelső, a 72. májusi táncházat, és tulajdonképpen ugyanígy egy ilyen baráti kör, és egy otthoni húsvéti beszélgetés és házi bulizás volt az, amelyik kipatintotta, és akik ott voltak, azok szerepelnek azon az első stencilezett meghívón, amelyik a legelső táncházba invitálja az embereket. Az előadásokról már beszéltél, mi történt még? Azt mondod, hogy ez volt az első fele a programnak.
Ez volt az első fele, a második fele pedig az volt, hogy kézműveskedtünk. Nekem a lakásom tele volt szövőszékkel, ezeken a szövőszékeken akkor is lehetett dolgozni, amikor én nem voltam ott, mert kapott kulcsot az, aki szőni akart, de ott a Fonóban is lehetett szőni. Vartak, hímeztek, fontak, tényleg fontak is, már akkor divat volt, illetve volt olyan is, mikor egyszer megjelentek a Boka Gáborék, hogy akkor ők most Vidákéknál megtanultak nemezelni, megmutatják nekünk, és akkor ott a parkettán nekiálltunk nemezelni.
És akkor most jöjjön az a történet, hogy ez hogy kapcsolódik össze a tékás szállal, és Pali készül, mert utána meg a téka indulásáról. Mert hogy ez úgy volt, hogy Katát, ez a bejelentett háztartási alkalmazottnak magát álcázó barátnő vitte el először a tékatáncházba?
Nem, ő volt.
Ez egy másik valaki volt.
Az a Kópic barátnő volt, de szintén a Vátiból.
Igen, tehát igazából én úgy kerültem meg a téka a Fonóba, hogy a Kópickával együtt jártunk táncházba. Tehát úgy, hogy a Kati mondja, hogy a táncházas közönség járt aztán csak a Fonóba.
Ez melyik táncház, ahova ti jártatok?
FMH, Kassák,
Kedden, FMH, Szerda, Fonó.
Minden nap másik.
Minden nap másik. Máig föl tudom sorolni, hogy melyik nap hol volt táncház.
Tehát jártatok muzsikás táncházba, jártatok a Kassák klubba, ez a kettő addigra már működött volt, szerdánként akkor a te programod odahaza.
Tehát kedden volt FMH, a muzsikás.
Igen.
A szerdán a Fonó. Igen. Csütörtökön volt a Kassák klub.
Igen.
Szombaton volt szombat. Még Bembrakpart.
Pénteken a téka, ki ne hagyd.
De még nincs téka. Ja.
Igen, nincs téka. A Bembrakpartok tegnap említést kaptak.
Igen, Virágvölgyi Márta és zenekar a muzsikát, ott így van nagyon sokáig, és meg más jó zenészek is.
Szóval ti egy még nem téka táncházba.
Tehát mi táncolni jártunk táncházba.
Milyen meglepő.
Tehát ezt javaslom mindenkinek, nagyon jó érzés. És a végül is a Kópicka hívott el minket, azt hiszem, hozzátok, Kati, mert mi a Bartokba ismertük az Irénkét, mert ott tanultunk megmuzsikálni a szünetben a Bartok Néptánc Együttesnél. Timár Sándor azt gondolta, hogy élő táncot, élő parasz zenére lehet a legjobban megtanulni. És akkor ez volt zenekar, mi meg szerettünk volna zenélni, de nem tudtunk. Tehát följártunk a táncpróbára, és a szünetben, amikor a zenészek fáradtan kijöttek, akkor tanítottak minket. Tehát a Sebő, a Muzsikás Együttes és a Virágvölgyi Együttes tagjai. Tehát mi így kerültünk, a Bartok révén kerültünk el hozzátok. Tehát akkor még csak igen kezdő zenészek voltunk, de szerettünk muzsikálni. Nem tudtunk, de
80-as évek legelején járunk?
70-es évek.
70-es évek?
74, 75. Igen, igen, igen. A téka 76-ban alakult meg.
És a téka, tehát hogy lett? Tehát, hogy oda mentek különböző emberek a Bartokos próbák szünetébe, akit érdekelt a népzene, vagy ti már voltatok egy baráti társaság. Mi szervezett össze benneteket?
Hát a táncház, mint helyszín, és akkor utána a Kassák klub szervezett tokai ilyen felmérő táborokat, ahol a vízimalmokat felmérték, de mellesleg utána aztán Héra Éva segítségével, mert ő volt a népművelő a Kassák klubban, ő már akkor zenész tábornak is szervezte a 76-osat, és mi ott tanultunk meg muzsikálni. az első magyar népdalt Kovács Tivadar mékeréki prímástól tanultam, egy minuncelú, amit persze nem tudtam, hogy hol az eleje, hol a vége. Aki ismeri ezt a zenét, az tudja, hogy mire gondolok.
Milyen hangszer volt akkor?
Bőgő. Én bőgözték. Gyerekkoromban rajtam rögtek, hogy mi akarsz lenni? Bőgös.
Vagy vízilabdás. És mindenki nevez.
Nem, hát azt már akkor is sportoltam, tehát az már nem volt kérdés. Én válogatott úszó voltam, és az úszok miután kiöregedtek 16 évesen akkoriban, akkor elmentünk vízilabdázni, és akkor leúztuk a kétméteres fickókat a vízbe, és bedobtuk a gólt. Tehát nagyjából ez volt a vízilabda lényege, hogy mi tudtunk úszni, ők meg dobni tudtak.
Ez egy jó munka megosztás. Szóval, hogy akkor a ték az táncházba járó táncolókból, de hangszeren játszó, vagy hangszeres előzményekkel rendelkező emberekből formálódott.
Hát igazából nem tudtunk semmilyen hangszeren muzsikálni, tehát mi autodidakta zenészek vagyunk, elmondhatom. Az, hogy én muzsikáltam, vagy tanultam zongorázni gyerekkoromban, hát ez 10 év volt közötte, és a bőgözés között az el lett felejtve. Tehát igazából a Porteleki Laci és autodidakta hegedűs volt, a lányom Gyuri ő gitáros volt, lett kontrás, és én pedig bőgös lettem, mint a gyerekkori álmamat beteljesítvén.
Hol kezdtetek el zenélni a TK-val? Rögtön lett táncházatok?
Nem lett, ha megszerveztük. Tehát az előbb mondtad, hogy hogyan szervezték a Lajosék az első táncházat, és ezt mi láttuk, hogy úgy szervezik, hogy a fiatalok megnézik a helyszínt, lebeszélik, megnézik, hogy a zenész miért jön el, megbeszélik, és akkor megbeszélik az időpontot, és akkor lett táncház. Tehát vannak kezesek, akik az estéért felelnek, hogy legyen a minden lánynak partnere, legyen jó zenekar, és legyen egy ember, aki tudjon táncot tanítani, akit lehet követni, vagy ha betéved valaki, akkor azt akár meg is tanítsa táncolni.
Ki vagy kik voltak a ti kezeseiteket az első időszakban?
Hát Zsurávszki Zoltán, Farkas Zoltán, Végső Miklós, Szabó Szilárd.
Tehát a mi korosztályunk emberei,
Német Ildikó. Tehát, mert hogy a ti már akkor kezdett el tanítani a balettintézetbe, és akkor már a balettintézetbe az első néptánc osztálynak, hogy már akkor ne zongora kísérővel táncolják a kapuvári verbunkot, akkor legyen paraszbanda, és akkor mi mentünk muzsikálni. És ilyen értelemben mi megismerkedtünk az akkori balettintézetes végzősökkel.
Tehát ahogy ti bejártatok a balettintézetbe, innen a kapcsolat
a táncosokkal, a majdani táncosaitokkal. Meg ott voltak minden táncházban, akkor igen. Még jártak táncházban a profik. Akkor még jártak leendő, táncházban a profik.
A leendő profik.
Minden profi járt táncházba. Ma már nem járnak. Tisztelet a kivételnek.
Egy részük nem jár. És hol volt helyileg az első táncházatok, vagy az első táncházaitok? Mert aztán ugye az Almási térhez kötünk benneteket hosszú időszakon keresztül. Ott kezdtetek?
Nem. Mi az Országos Műemlékfelügyelőség Pince klubjába kezdtünk el muzsikálni, ahol Éri Péter barátja Kerner Gábor volt az akkori klubfelelős, és ő mondta, hogy Éri Pityu mondta, hogy van egy fiatal zenekar, helyet keres. Mondta, hogy itt lehet. És akkor így lettünk minden pénteken mi a zenészek. Ez persze megelőzte egy nyári edzőtábor, meg a kasáklub tábor, ahol már annyit tudtunk muzsikálni, hogy a széki táncrendet talán el tudjunk kísérni. Persze kimentünk Erdélybe, székre, hogy hogyan van ez, megtanultuk. És őszintén, de rosszul, de lelkesen muzsikáltunk. És az első táncház az ott volt. Épp itt van egy kedves barátom, aki kisgyerekként ott volt a táncházba, tett fel a kezed. És rám ismert, képzeld el. Én is rá.
És mikor kerültetek az Almási térre, és ti akartatok oda menni, vagy oda már hívtak benneteket?
Az Almási tér az már sokadik táncházunk volt. Igen. Igazából, hogy miért lették a tábor, minket mindenhonnan kirúgtak. Tehát a műemlékfelügyelőségnél is kezdtük belakni a várat, és akkor a táncház utáni levezetés az nem tetszett a várlakóknak, meg az ott lakóknak. És akkor mindig helyről helyre mentünk, voltunk a Gutenbergben, és voltunk a Verespálné utcában, nagyon sok helyen voltunk. Ez A fiúkkal össze kéne írni. Igazából mi a jegyzeteinket nem készítettük el akkor, bár mindig mondtuk, hogy írjunk naplót, de nem írtunk, és igazából ezt együtt kéne összehozni, hogy hány táncház helyünk volt, de nagyon sok helyen muzsikáltunk.
Azt viszont Jávorszky Béla megírja, hogy ti ketten a Gutenberg téren találkoztatok.
Így van.
Ha ez egy hiteles forrásnak tekinthető.
Ha a fonóban ő nem volt ott.
Aha.
És nem volt ott, tehát mi nem ott találkoztunk.
De mi a Gutenbergbe és a Gutenbergből jöttetek ti a fonóba, hogy megnézzétek azt a csajt, hogy mi is az a fonó. Bizony.
Akkor erre én nem emlékszem jól.
És ebből keveredett ki aztán a ti sok éven át tartó munkakapcsolatotok. Mennyi ideig dolgozott együtt a Téka és te, Kata?
Szerintem 19 évig volt táborunk, az
hát
15 év biztos volt.
Nem annyit jó? Nem csináltunk nem? együtt, mert amikor megszületett a Zsófi lányom 86-ba, akkor onnan csinálta a Ferenci Piroska.
Tehát 83-ban volt az első tékatábor, akkor három évet.
Előbb igen. Volt közös táborotok, vagy előbb kezdtetek a táncházban együtt dolgozni?
Előbb kezdtünk együtt dolgozni. Előbb. Az az igazság, hogy én soha nem voltam a Kassák klubban, csak mindig egy ilyen óriási nagy nimbusz vette körül, és én is úgy éreztem, hogy ez egy csoda dolog volt, hogy az az értelmiségi réteg, amelyiknek fontos volt a népi kultúra, a nemzeti kultúra, az teljes mértékben odaállt a táncház mellé, és ezzel erősítette. És ez építésztől a írói költőig tartott ez a kör. És amikor én elkezdtem táncházba járni, akkor kocsmázás volt a szünetbe. És nekem az az érzésem támad, hogy ennél azért többet kéne. És akkor beszéltük meg, hogy akkor legyek én a háziasszony, és szervezzem meg ezeket a programokat a táncházba. És akkor lettek ezek a kis füzetkék, nem ez, amit kézzel írtunk, rajzoltunk, és a Népművelési Intézet nyomdájában nyomtattunk, hogy hónapra
Hamar József
előre
kézírással.
Egy hónap táncházai, és majd a végén meg lehet nézni ezeket.
Az volt a rafkóság, hogy minden hónap más szín volt, nehogy véletlenül összekeverjék az emberek a januárt a februárra, már az is ki volt írva.
Mi a ti találkozásotok, hogyan alakított át a Téka táncházat? Milyen volt előtte zenélés, táncolás, tanítással, és mi minden jött be ezután?
Igazából a mintát láttuk a Kassákban, hogy előadások kellenek, daltanítás kell. Itt a Katiék háttérmunkája segített nagyban abban, hogy a kézműveseket is be tudtuk vonni, ami szintén érdekelt minket. Tehát mi nem csak a zene vagy a tánc iránt érdeklődtünk, vagy a zenészeknek mondom, hogy vannak olyan hegedűsök, akik furulyást nem ismernek, furulyás adatközlőt, vagy citerás, vagy dudás, ne adj Isten tekerőst. Tehát minket minden is érdekelt. És így a táncművészetek, a költészet, a kultúra, de a kézművesség is. Sőt, ki is próbáltuk egymás szakmáját, és hát valahogy így is lettünk zenetanárok, hogy nagyon Vidákot például tanítottam bőgözni. Mert hogy ő zenész dinasztia sarja, a Vidák Pisti. Tehát a Pisti járt hozzám bőgözni is. És aki valamit jobban tudott a másik szakmájából, az megtanítottuk egymást. Tehát ez volt, ami újdonság volt abban, amit mi csináltunk. Én azt hiszem.
Hogy a kézművesek és a táncosok, zenészek, ki mibe volt erősebb, azt elkezdte tanítani a másikának? Ezt jól értem?
Igen.
De azért azt hadd tegyem hozzá, mert a Palcsi biztos ezt szerényen nem fogja elmondani, hogy a Almási téren ugye kaptunk tiszteletdíjat, de ezt a tiszteletdíjat nem vettük föl, hanem ebből hívtunk embereket. És én azt gondolom, hogy kevés olyan zenekar van, aki ezt ilyen szinten fontosnak tartotta. Mert azért ugye a zenekarok táncházból, szóval megéltek abból, hogy muzsikáltak, meg táncházban muzsikáltak. De az, hogy azt a fizetséget, amit mi a táncházért kaptunk, azt mindenki, ha valaki nagyon megszorult, akkor jelentkezett, hogy én most fölvenném, de nagyon ritkán volt ilyen, talán egyszer vagy kétszer. Mindenki egytől egyig fantasztikusan támogatta még ilyen módon is ezt az ügyet. Mert ettől ment jól a táncház, később a tábor miatt, mert egy biztos táncházas tábort, mármint nem táborlakó, hanem közösséget sikerült összehozni.
Tulajdonképpen a fonóbeli, hogy mondjam, programelemeket ültettétek át a Téka táncházba, vagy mert volt előadás is, kézművesség is, ezek csak valahogy helyet kaptak a táncolás zenélés között. Hogy kell egy ilyen ideáltipikus Téka táncházi estét elképzelni?
Hát pontosan igen, de ráadásul az is meghatározta, hogy éppen mi volt a program, hogy minket mi érdekelt. Tehát mi fél évre előre tudtuk mindig, hogy milyen táncrendet fogunk tanítani, mert azt találtuk ki, hogy fél év kell mondjuk egy gyimesi táncok elsajátításához, hogy saját magad tudjad örömmel táncolni. Nem fellépni, hanem szórakozni a pároddal, és akkor ezt így előre megterveztük, és a közösség hozta az ötleteit. Annak csak teret adtunk.
Meg hát a naptári év ünnepei, ugye március 15-ét mindig megünnepeltük, Farsangot megünnepeltük, a szokásokhoz kapcsolódó.
A regülést innen kezdte csinálni.
Igen. És akkor mindig volt olyan holdudvara a mi csapatunknak, aki örömmel is jött előadni. Mi meg nagyon örültünk, hogy olyan embereket tudunk megszólítani, akik azért nincsenek annyira benne a köztudatban. És ez fantasztikusan erősítette egymást.
Néhány ilyen szemelvényt hadd olvassak föl. Nem tudom, hogy melyik esztendőről van szó, de az biztos, hogy a februári hónapról. Amikor is ez már az Almási téri időszak, amikor is a februári első pénteken, illetve ezután mindig 5-től fél hétig aprók tánca, tehát mindig gyerektáncházzal kezdtetek, és ha jól látom, ezzel párhuzamosan volt a kézműveskedés, nagyobb részt felnőtteknek megajánlva, vagy?
Ez a gyerek kézműveskedés,
tehát párhuzamosan ment.
Felnőtteknek később volt.
Aha. Fél héttől fél nyolcig tánctanítás, és épp úgy, ahogy mondtad, gyimesi táncok, szépen hétről hétre lassú és sebes magyaros héjszal, két alkalommal, majd pedig páros tánc és ropogtatás a következő két héten, és aztán egyszer csak eljutnak a gyimesi táncok teljességéig. Fél 8-tól 10-ig szabad tánc, de például közben videófilmvetítés a táborról, vagy kiállítás Landgráf Kati szőtteseivel, vagy éppen február 24-e pénteken Farsangi bál. Tehát itt kapcsolódtok akár a jelesnapokhoz, akár a társművészetekhez, sőt, egy olyan alkalom is van, hogy 10-től 11-ig tánc utáni terefere, tehát egy szabad közösségi élet.
Na most azért a Farsanghoz hadd meséljem azt el, bocsánat, hogy szabadba vágok, de ilyenkor 200-300 fánkot kisütöttünk. A Nagy Zoli anyukája sütött 100-at, én meg, mivel a két erős ember, a Gyuri meg a Palcsi nálam dagasztotta a keltésztát, hát én olyan 200-at sütöttem ki, és akkor azt vittük a Trabanttal a táncházba,
és
ez ingyenes volt. Igen.
Tehát erre is áldoztunk, igen, hogy igen. A munkánkat is betettük, igen, más téren is.
Körülnézek, hogy van a Mai Bori itt van-e, ő vele a palacsinta sütésben szoktunk jeleskedni hasonlóképpen, ugye mi gyerek táncházunkban Farsankor palacsintás bál van, és úgy indulunk, hogy előző nap 200-300 palacsintát kisütünk, és ezt elvisszük a táncházba, ahol hát ott kőkövön nem marad, és azt a boldogságot a gyerekeknek, hogy a vasárnapi ebéd előtt palacsintával eddig ehetik magukat. Nem erről szól a farsang. Nem számítanak a normák, most adjad neki, hadd szóljon. De a mennyiségekhez is ebben nagyon szépen át tudom vezetni a tékatáborokhoz. Van itt nálam 2 gépelt papír még a múlt évezredből. 1983. július 25-e hétfő. Zöld paprika 75 kg. Paradicsom 23 kg.
Mi készült, találjátok ki?
Július 26-a kedd. Nem ott kivel húzva, azt nem tudom elolvasni. 27-e szerda. 54 fej káposzta. Következő pénteken 27 kiló uborka. És egy másik papírról, innen ki lehet talán találni, hogy miféle étel készül. Marhalábszár 13 kiló. Füstölt oldalas 8 kiló. Disznófelsál 19,5 kiló. Akkor ezekből az adatokból indítsuk el, hogy ez a tékatábor, ez mi volt és hogy nézett ki.
Szóval említettük, hogy a fonók közösségéből került ki mindenki, aki ezt a tékatábort segítette szakmailag, illetve emberileg. Ehhez hozzátartozott a szakács, mert hogy... Az első 2 tékatáborban először 200, majd 400 emberre mi magunk főztünk. Na most gondoljatok bele, 1983-84 nem voltak bevásárlóközpontok, volt az Áfész, ahonnan megrendeltük a száraz kaját. 84-ben sose felejtem el, jött egy hatalmas eső, és egy ilyen nagy sátorba tettük a lisztet, a cukrot, meg egyebeket, és a Gyuri ott csákányozta az árkot
a
sátor körül, hogy ne ázzon el az a száraz kaja, amit mi oda betermeltünk.
Mire jó a cserkész tudomány?
Voltak olyan ételtípusok, amiket viszont naponta kellett kiszállítani, ezek a zöldségek meg a húsok, mert írdést ekkora kis hűtőszekrényünk volt a 200, illetve a 400 emberre, amit a Hetesi Zsuzsa nevű szakácsunk otthonról hozott.
De hogy miért voltunk ilyen felelőtlenek, azt az elmondanám. Tehát azt hittik, hogy 40-en megyünk el bulizni vidékre.
Hegyház akkor már tudtuk, kapra. Hogy
tudtuk,
nem.
Te már sejtetted. Én nem.
Segítek,
megérkeztünk, és 200-an lettünk.
Azt hagyják, hogy a Facebook előtti világ, de a számítógép előtti világ. Tehát így nézett ki egy tábornak a... Ez melyik dokumentum?
Ez a 84-es.
Ez a jelentkezések?
400 fős, nem.
Hát ez a második tékatábor.
Megcsináltuk azt, hogy reggeli ebéd vacsorára mit fogunk készíteni. És hát ma ezt Excel táblába írná az ember, de akkor nem volt Excel tábla.
Egy múlt évezredi Excel tábla.
Ez olyan, mint a lyukkártya.
És ennek alapján rendeltük meg a különféle helyekről az ételt. Csak annyit, hogy főzőkolbászból 150 kiló fogyott, zsírból 80 kiló, de kenyérből 1800 kiló. Az én apukámnak volt egy szakács adagos könyve 100 főre, és ebből kalkuláltunk, és ebből csináltuk ezt a táblázatot előre, mert hogy az őrségben ilyen adagokat akkor csak úgy lehetett kapni, hogyha azt az ember előre megrendelte.
84-től 2 év telik el, amikor már ilyen profi, ilyen levágható jelentkezési lapon, amit csak föl kell bélyegezni és föladni postán, lehetett a tékatáborokba jelentkezni. De hogy kaptatok ti erre engedélyt, hogy ilyet csináljatok? Vagy milyen...
Kértünk.
Nem kértetek. Ez a legegyszerűbb megoldás. Volt ez a rendszer annyira slamperáj, hogy 400 ember simán eltáborozott úgy, hogy se az ANTS, sem a titkos szolgálat, se semmi nem szerzett.
Az ANTS-től féltünk.
Attól féltünk, de a hadseregtől, meg a munkásőrségtől kértünk kölcsön gulyáságyút.
Meg sátrakat.
Abba főztünk.
Meg tusolónak.
Igen. Jaj, a tusoló volt a legjobb Nagy Kállóba. Ott, amikor mentünk, akkor még nem volt víz. Áramot már kivezették, de nem volt víz. Lajtos kocsiba hozták azt a vizet, amiből ittunk. És akkor megszervezte a polgármester, hogy vannak ott a környéken cigányfürdető sátrak, amik ilyen nagy teherautóról működtek. Ott melegítették a melegvizet, meg hozták a tartályba a hidegvizet, és ilyen hatalmas nagy sátrakba fürödtünk, mint ahogy a romák faluhelyen időnként.
Egy nap kétszer volt meleg víz, tehát azt kellett beosztani, hogy akkor ne muzsikálj.
Mi mindent lehetett csinálni egy ilyen táborban?
Mindent és semmit.
Ami publikus és megosztható, arról beszéljetek. Pacsi nagyon talányosan ide kacsintott.
Hát akkoriban 3 napig muzsikáltunk, 1 napot aludtunk. Tehát nagyon érdekelt minket mindenféle kézművesség, tehát tanultunk egymástól tényleg, szórakoztunk, buliztunk, és azt a hagyományt, ami néphagyománynak mondanánk, azt élveztük annak minden részletét. Tehát megéltük a korongozást, a muzsikálást, a táncolást, a szövést, fonást, kötélverést.
Halandóda becseppent, ezt honnan tudtam?
Jó, igazából nem volt semmiről információnk. Tehát akkoriban a médiában a népzenei műsor havonta 5 perc, a citera zenekarok és népdalkörök műsorából 5 perc volt a népzene, és akkor ebben, hogyha elcsíptünk néha egy tekerőst vagy egy dudást, akkor boldogan. Persze magnóval rögzítettük, hogy legyen valami felvételünk. Tehát ki voltunk éhezve ezekre a dolgokra. Mindenkinek volt valamilyen kis viselete, vagy egy tarisznya, vagy egy ing, vagy egy lajbi. Tehát amivel jeleztük, hogy mégis mi érdekel minket. És hát mi ezt csináltuk? Semmit nem csináltunk igazából.
Igazából föl volt kínálva mindenféle lehetőség, de nem kötelező jelleggel. Lehetett nagyon sokféle kézművességet tanulni, táncot tanulni, zenét tanulni, éneket tanulni, de semmi nem volt kötelező. De mégis mindig mindenki az éjszakába menően dolgozott. Ki ezt csinálta, ki azt?
Mi arra voltunk kiéhezve, hogy tehát akkor már jó voltunk lakva az éttermi műzenével, amit Das Piroska, Das Ungarische Mädchen in Gulaszsuppe, és akkor azt mondtuk, hogy ez jó, de ilyet mi nem láttunk sehol. Mert anyukám Nógrádban lakott, és ott ő még mesélte, hogy lánykorába a dudás muzsikálta a bált. És akkor mi ezeket a dolgokat kerestük, ezeket az emlékeket, ezeket az emlékképeket, a vidéki ízeket, a vászonruhát, amit a nagymamánktól még tapasztalhattunk, vagy láthattunk, a döngölt földbe laktunk, tehát még nekünk megvolt ez az emlékképünk, amihez nem jutottunk hozzá. Vagy mint hogyha nem lett volna.
Tehát nem volt jelen. Személyes gyerekkori élményekből, vagy a szülők élményeiből táplálkoztatok meg. Azt mondom, hogy mellette nagyon fontos volt az erdélyi járó része is. Talán erről is érdemes szót ejteni. Akkoriban ma ez az, hogy elmegyek Erdélybe és körülnézek, vagy csinálok valamit, ez egy kézenfekvő dolog. Akkoriban ez azért nem így volt.
Igen, mi azért kerültünk Erdélybe, mert ott lehetett a legkönnyebben egy ilyen zenei idő utazást végrehajtani, hogy milyen lehetett a zene 60 évvel ezelőtt. Mert hogyha voltunk mi Alföldön is, én elmentem Tiszaalpára, és kiderült, hogy amikor kérdezgettem a régi népdalokat, azt a keveset, amit tudtam, akkor nem értették, hogy én mire vagyok kíváncsi. Majd rájöttek, hogy ja, hát magát a népdal érdekli. Hát azt mondja, olyat nem tudnak a tanyavilágba. Hanem mit tudnak, akkor énekeljék. Hát ők azt tudják, hogy ami az övéke, a miénk. Tehát az ő korosztályának a megfelelő zenéje, ami már a műzene volt, vagy a magyar nóta volt. Tehát nálunk már a médiának ez a hatékony hatása, az már működött, és olyan helyekre tudtunk elutazni, mi Székre mentünk először, mert azt mondta Csóri Sanyi, hogy ott van egy jó banda. Na, én én is tudok kontrázni, de menjetek oda, azok megtanítanak mindenre. Én is ott tanultam. És akkor mi mentünk, megérkeztünk, rögtön a zenész persze felismert minket, hogy megjött az újabb kuncsaft, és megtanított muzsikálni. Tehát nagyon egyszerű volt, nagyon könnyű volt, élt a zene, akkoriban 4-5 zenekar volt széken, tehát mi ilyen télen el voltunk kényeztetve. De erre is voltunk kiéhezve. Tehát arra minden korosztálynak az a problémája, hogy megkeresse a saját identitását, ami őt érdekli, ami őre jellemző. És a maiaknak szerintem nagyon nehéz dolga van, mert ma már minden elérhető, vagy könnyebben elérhető. Az élmény meg lehet, hogy nem mindig olyan jó. Tehát nekünk akkor könnyű dolgunk volt, és ez érdekelt minket.
Bizonyos szempontból, de mondjuk a határon való átkelés szempontjából, én máig görcsöl a gyomrom, mikor egy határon megyek át. Ugyanis odafele menet, Joli néni mondta, hogy Kalóshoz kell menni.
Borbély Joli néni.
De mi, ez az az időszak volt, amikor az Erdély úti könyvet is elvették, ha megtalálták nálad. De mi elmentünk a Széchenyi könyvtárba egy Vekerdi László nevű könyvtároshoz, aki a Vekerdi Tamás testvére volt, aki egy fél hátizsák könyvet mindig adott nekünk, és elmondta, hogy ezeket kihez kell vinni, tudták, hogy milyen útvonalon fogunk menni. És hát sokszor csináltuk azt a módszert, hogy mentünk Trabanttal négyen, két fiú, két lány. Mi lányok a hátizsákba bepakoltuk a könyveket, fölé raktuk a ruhákat, és a határ előtt kiszálltunk én a saját Trabantomból. Szépen átgyalogoltunk a hátizsákkal a határon, senki nem gondolta, hogy két őrült nő könyveket cippel. Majd a Borsnál lestoppoltuk a fiúkat. Na most visszafele jövet, pedig hoztuk Kallós Zoli bácsi gyűjtéseit. Hol itt, hol ott, hol a surranó, volt, nem tudom, tudjátok-e mi a surranó? Egy ilyen alföldi...
Olyan, mint egy Martens bakant, csak régiesebb, és a katonaságnál lehetett hozzájutni.
És annak volt oldalt egy ilyen kis patentos
zsebe.
Na, ott szoktuk áthozni Zoli bácsi gyűjtéseit. Szóval, hogy nem volt ez veszélytelen, egyáltalán nem. Nagyon izgalmas volt, de mi nagy lelkesedéssel csináltuk.
Amiről talán még érdemes szót ejteni, és én ezt nagyon fontosnak tartom, mindig táncházról, meg táncházmozgalomról beszélünk, és elsősorban a népzene és a néptánc megújuló mozgalmát értjük ez alatt. De hát a TK-hoz kapcsolódott az a kézműves vonal, amelyik nem csak a táncházak kézműves felnőtt tevékenységét jelentette, hanem a kézműves alkotóknak a megújulását, amit nomád nemzedéknek szoktunk nevezni. Ez hogyan kapcsolódik ebbe a történetbe? Egy kicsit meséljetek erről.
Hát én úgy kerültem először, én talán nem vagyok nomád nemzedék tag, de lehet, hogy az, hogy a tokai táborba hívtak el muzsikálni. Tehát mi mindig zenélni mentünk, mint ahogy a Kati mondta az előbb, hogy mi 10 évig muzsikáltunk minden buliba. Tehát mi a buli zenekar voltunk. Mi nem léptünk föl, nem adtunk koncertet, nem kértünk pénzt érte, hanem örültünk, hogy muzsikálhatunk, és azt szerették. És így kerültünk ilyen közegekbe, ahol megismerkedtünk a kortáns költőkkel, persze a Kassák klubba is meg lehetett ezt tenni, de így láttuk, hogy a kézművesek, hát ők a nomád nemzedékek, ők 4-5 évvel idősebben kezdték el ugyanezt, mint mi.
A nomád nemzedék 73-74-ben alakult, én akkor kerültem, mint népművészet ifjú mestere, illetve oda pályázó, majd címet elnyerő, a tokai, illetve előtte a faddombori táborba. És igazából ott indult az, hogy együtt a táncosok, zenészek, kézművesek, Buda Ilonka Faragó Laura volt az, akik akkor lettek népművészet ifjú mesterei, Tokajba találkoztunk Sebő Feriékkel, de a muzsikással, de amit én szeretnék elmesélni, az az, hogy az én anyukám szervezte a velemi alkotóház építését, és mondja nekem, hogy hú, a fazekas kemence tapasztásához agyagot kéne taposni. Hát mondom, nincs ennél jobb dolog. Elhívjuk a fiúkat, ők majd dudálnak.
A zenészeket.
És akkor körbe álltunk azon a helyen, ahol a sarat kellett dagasztani. Mi ott táncoltuk a Dunántúlit, míg ők fújták. És közben megtapostuk azt a...
Ugrósra taposott sár, amiből aztán kemence taposó, vagy kemence tapasztó alapanyag lett. Ez komoly.
Igen, kreatív társaság volt, de ezt láttuk, és nem volt különleges ez, de jó volt csinálni.
Hát... Ezeket a toka és faddombori táborokat, ezeket kiszervezte, mert ha jól gondolom, ezek nem olyan nagyon spontán és nagyon alulról jövő kezdeményezések voltak, mint a titék a táboraitok, hanem ennek volt valamilyen hivatalosabb kerete?
Népművészet ifjú mestere pályázatra, akik pályázatot beadtak, és jó munkákat adtak be, ők jöhettek el táborozni 73-ba Faddomboriba, 74-től Tokajba, ahol a Népművelési Intézetnek volt egy alkotótábora. És igazából ezek az alkotótáborok is csodálatosak voltak. Karsai Zsiga bácsi énekelt, táncolt, Buda Feri szögelte az én sarumat. Olyan,
ez a költő Buda
Feri? Ez a költő Buda Feri, igen. Vagy az Etyekiek, a Csókos Varga Györgyi néniék, és a Lajos bácsiék, és az ő nem tudom hány gyerekük, akikből...
Akikkel mi együtt bandáztunk.
Igen. És bár ez egy felülről megszervezett dolog volt, de a spontaneitás legalább olyan fontos volt. És azt gondolom, hogy ezek azok a kapcsolatok, kapcsolatrendszerek, amik máig élnek. Mert ezek az emberek tanítanak kézműves iskolákban, nádudvari iskolát, a Galánfi Andrásék, onnan hozták létre, vagy a Székely Éva szegény, aki meghalt, az Esély Alapítványt. Ugye én később a Hagyományok Házába, illetve a Magyar Művelődési Intézetbe dolgoztam. Szóval ez egy olyan összetartó és olyan szellemiségű csapat volt, hogy ez évtizedekre meghatározta, azt gondolom, ezt az egész mozgalmat. Nem csak a kézművességet, hanem a hagyomány
éljük. Vagy régi új fogalmakat sikerült létrehozni, mint az évadnyitó, a táncház évadnyitó. Tehát azt mi úgy csináltuk mindig, hogy mindig egy erdélyi falu volt kinézve, hát onnan tudtunk hozni zenekart, meg táncosokat. És akkor ezzel indult az Almási téren a pénteki szeptemberi ték a táncház, és ezután indulhatott be az összes többi táncház, mert ez egy akkora esemény volt, hogy a szovátiakat ott látott muzsikálni, táncolnak rá, és egész este magyar-szováti bál volt. És akkor egyszer csak azt mondták, hogy ez az évadnyitó. Mi nem tudtuk, de ez lett a műfaj, hogy minden évben készültünk, hogy akkor ezt méltóan el tudjuk kezdeni az évet, és olyanokat hozunk, aki még érdekel minket, és gondoltuk, hogy a többieket is.
Azért is élvezem ezeket az egymás utáni beszélgetéseket, mert számomra is új adatok jönnek elő. Például ezt nem tudtam, hogy a mai évről évre ismétlődő szezonnyitónak a TK-nál van az előzménye is.
Mi úgy gondoljuk, de lehet, hogy nem így volt.
Én innen ezt az információt viszem tovább, minden esetre ez teljesen. Van még körülbelül 10 percünk, egy kicsit kevesebb, és most kicsit fordulok a közönséghez is, hogyha bárkinek van kérdése Katához, Palcsihoz, akkor itt van a lehetőség. Nekem ugyan vannak még ötleteim, de hát ha másnak is, akár nálam jobb kérdése vagy megjegyzése. Azt látom, hogy a kóspallagiak már viszik is magukkal az ötletet, hogy a... ott azért a közelben vannak jó dudások, úgyhogy nem kell messzire menni zenészére a sárdagasztáshoz. Tessék, adok egy mikrofont, hogy hadd hallják a népek is.
Nagyon jó tánctanárok is voltak, hogy ők honnan kerültek képbe, és ők hol tanulták?
Hát végül is a balettintézet növendékei voltak, illetve a tímár növendékek voltak, a mi tánctanáraink javarészt. Tehát az első évfolyam a Zsuránszki, a Farkas Zoltán, Németh Ildikó, a Végső Miklós, Fekete Antal, Puma, Bíró István. Tehát volt egy erős évfolyam, akiből aztán az állami népi együttes táncosai lettek. A Rábai Miklós után ők lettek, utána az a friss szél, aki egy kicsit megújította azt a majdnem Moiszeev stílusba folkrevű táncot, ami akkoriban már uralkodó volt, vagy az volt az egyetlen, amit úgy lehetett így nagy színpadokon látni. Az, hogy ma megint itt tartunk, az egy másik beszélgetés része lesz, de nagyjából ők, meg a Bartók táncosok. Tehát mi akkor már a Hubályékkal, igen, és utána jöttek a második nemzedék a Bartók tánc együttesből, a Nagy Zoltán, a Szabó Szilárd, a Szűcs Béla, igen, Szűcs Gabi. Tehát akik, ezeknek mi mind muzsikáltunk, ismertük őket, tudtuk, hogy mire lehet őket hadrafogni, és őket hívtuk, és jöttek is.
Kérdés még a közönség soraiból, vagy hozzászólás? Azt a Pandora szelencét nem merem kinyitni, amelyikre rámutattál, mert azt hiszem, hogy nagyon hasonlóak a gondolataink, és nagyon szívesen erre majd tényleg egy egész beszélgetést szánok. De van egy olyan záró kérdésem. Örülünk is annak, hogy intézményesül, hiszen mondjátok, hogy ilyen iskolába tanít olyan, tehát felállt a rendszere a folklorizmusnak, ami az elején egy nagyon underground, nagyon mozgalmi jellegű és struktúrálatlan jelenség együttes volt ennek minden örömével, most ezt hallottuk, néha bánatával, azért azt is megéltétek, és abból kevesebbet osztottatok meg. Ez egy elkerülhetetlen fejlődési folyamat, hogy intézményesül akár egy hagyományok háza csúcsintézményig. Ezzel föltétlenül veszítünk, és megint van bánata is, de hogy vajon mit kellene, mit lehetne annak érdekében tenni, hogy ez a fajta borzasság, fésületlenség, ez megőrződjön, ami szerintem a táncház mozgalom egyik legnagyobb erénye. Lehet-e ezért tenni tudatosan?
Szerintem kreatívan kéne ugyanúgy hozzáállni a dolgokhoz, és nem használni azokat a tapasztalatokat, amiket mi már megcsináltunk. Nyugodtan lehet használni, és csinálják is. Hát a Téka újságról nem esett szó, de az is egy fontos dolog. Tehát a Folk magazin elődje állítólag, és a Perán Pityu büszkén mondja, hogy igen. Tehát mi újságot is csináltunk, igaz, hogy már a gimnáziumban is csináltunk kis újságot, amit mi rajzoltunk magunknak, de itt lett egy olyan újság, ami a mi érdeklődési körünknek megfelelő. Ez itt Beszprémi Kati fülbevalója.
És füle.
És itt meg Ilka Gyuri bácsi. És akkor mi gondoltuk, hogy ez minket érdekel, és hát még van 400 ember, olvassa el, és akkor például újságot csináltunk, tehát hogy mindenkit bátorítok, hogy kezdje el. Annak idején mi Varga Lajos Márton megkérdeztük, aki egy irodalomtörténész volt, hogy kezdjünk el újságot, mondta, egyet megcsináltok, és úgyis abba fogjátok hagyni.
És hány évig csináltátok a Téka újságot?
Nem tudom pontosan.
Szóval, hogy periodikát nem engedtek abban az időben, és mi úgy csináltuk a periodikát, egyrészt ott az alsó sarokba striguláztuk, hogy ez a bal alsó sarok, hogy ez a hanyadik szám. De egy évben csak kettő darab ugyanolyan címen futó újságot lehetett csinálni. Ezért elhatároztuk, hogy Túl a vizen volt az első abban az évben, aztán Életfa volt a második, és Kalendárium a harmadik, és így a első betűk kiadták szépen, hogy Téka, miközben striguláztuk a
alul.
Ez egy mesteri akrosztikon, azt gondolom.
Meg, hogy mit lehet csinálni? Én három éve nem dolgozom a hagyományok házában, mert nyugdíjas vagyok, de nem bírtam abba hagyni ezt a dolgot. És férjem segítségével mi vettünk egy műhely helyiséget, ami kézműhely névre hallgat, és én ott folytatom magánvállalkozásban ugyanolyan szabadon, mint az elején, és sokkal jobban élvezem, bevallom őszintén, mint amikor a bürokrácia kötötte a kezemet. A másik pedig épp most jöttem haza egy táborból.
Amelyiket te szervezel.
Igen, csináltunk egy alapítványt, élő hagyomány alapítvány, hogy csinálhassunk tábort, és ez volt a 15. Úgyhogy, és nagyon jól sikerült. Valószínű folytatása is lesz. Mindig az ember, amikor egy ilyen dologba belefog, akkor úgy érzi, hogy na ez lesz az utolsó, mert annyiféle nyüge van ennek a történetnek. De amikor az ember látja a csillogó szemeket, az összekapcsolódó karokat, a gyerekeket, akik ott nőnek fel, a külföldieket, akik azért jönnek ide, hogy a magyar kultúrából szippancsanak egyet, akkor azt kell mondani, hogy ezt nem lehet abba hagyni.
Hát tulajdonképpen az öröm csinálni, és ezt az örömet jó megosztani mással szerintem. Ez amit mindenkinek ajánlok, hogy így muzsikáljon, így kézműveskedjen, így táncoljon.
Nekem már ez kiváló végszó lesz. Nagyon szépen köszönöm mind a kettőtöknek a beszélgetést. Havasréti Palcsi és Beszprémi Kata volt a mai két vendégem. Köszönöm szépen.